oldalán, valamint a helyszínen.
Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az uniós pénzügyminiszterek olyan fontos témaköröket vitatnak meg, mint a helyreállítási alap végrehajtása, az ukrajnai finanszírozás vagy az éghajlatváltozás elleni fellépés. A döntéseknek pedig hozzá kell járulniuk Európa versenyképességének javításához, jelentette ki a magyar pénzügyminiszter Luxemburgban. Varga Mihály az uniós tagországok pénzügyminisztereit tömörítő tanácsülését megelőzően újságíróknak nyilatkozva kiemelte, az uniós tanács olyan fontos témaköröket vitat meg, amelyek Európa alapműködését érintik. Ezek között a miniszter elsőként a koronavírus járvány utáni helyreállítást segítő uniós terv végrehajtásának áttekintését említette, amellyel kapcsolatban azt mondta, szomorú tényként rögzítem, hogy Magyarország még csak 8%-át kapta meg a neki járó támogatásoknak. A tanácsülés ukrajnai háborúból fakadó gazdasági és pénzügyi hatásokkal kapcsolatosan tervezett vitájával kapcsolatban közölte, a miniszterek megbeszélése kiterjed a Kijev számára folyósítani tervezett, az ország helyreállításának támogatását célzó 50 milliárd euró értékű segélycsomagra is. Varga Mihály reményét fejezte ki, hogy a pénzügyminiszteri tanácsülés megbeszélései, valamint döntései egy erősebb és ellenálló képesebb Európát eredményeznek. A stratégiai előrejelzések a következő évtized elejére számoltak 6000 megawattnyi napelemes kapacitás kiépülésével Magyarországon. Az átviteli rendszerirányító MAVIR frissített adatgyűjtése szerint már idén október elejére ennél 5 évvel több, 7218 megawatt beépített teljesítménnyel bírtak a hazánkban működő naperőművek, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Ennek legnagyobb hányadát az ipari létesítmények adják, kapacitásuk megközelítette, és várhatóan már ebben a hónapban túlnövi a 4000 megawattot. A háztartási méretű kiserőművek ehhez kis híján 2600, a saját célra termelők pedig további 650 megawattot tesznek hozzá. A kiserőművekből már 283 000-nél is több van. Számuk 2021 végéhez képest bőven megduplázódott. A több mint 20 000 támogatott kérelemnél tartó Napenergia Plus program érdemben hozzájárul a 300 000-es darabszám eléréséhez. Magyarország ezzel belátható időn belül eljut a korábbi becslések alapján szintén 2030-ra kalkulált állomány másfélszereséig, emelte ki a minisztérium. A különböző méretű erőműveket egybevéve a hazai napenergia kapacitások mintegy 55%-a 2022 óta létesült. A szaktárca szerint bizonyosra vehető, hogy 2022 és 2023 után idén is 1000 megawattnál többel bővülnek a hazai napenergia kapacitások. A Nébih fejlesztésével az idei évtől az őstermelői tevékenységet igazoló hatósági bizonyítványt a gazdálkodók már néhány gomnyomással előállíthatják maguknak az elektronikus őstermelői nyilvántartásból, ismertette a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a közleményében. A néhány egyszerű lépéssel generált dokumentum egyenértékű a papíralapon előállított igazolással. Az új funkció nem csak jelentős könnyítés az agrár- és vidékfejlesztési pályázatok dokumentum csomagjának összeállításánál, de alkalmas bármilyen intézmény felé történő őstermelői tevékenység igazolásához. Az őstermelőknek a Nébih ügyfélportál felületén keresztül az elektronikus őstermelői bírósági nyilvántartásba belépve a hatósági bizonyítvány igénylését kell kiválasztaniuk. Az önkiszolgáló funkciónak köszönhetően a felületen mindössze 2 információt szükséges megadni, ezt követően pedig automatikusan létrejön a minősített, digitális aláírással ellátott igazolás, amely a későbbiekben is bármikor letölthető, illetve újra generálható. A motorosok számára kötelezően előírható védőfelszerelésekről, az oktatásról, a B-kategóriás jogosítvánnyal vezethető motorkerékpárok köréről, valamint az új KRESZ motorosokra vonatkozó szabályairól egyeztetett motoros szakemberekkel, valamint szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a szakfeladatokat ellátó Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet non-profit KFT. Az új KRESZ kialakítása során nagy hangsúlyt kap, hogy fokozottabb védelmet nyújtson a közlekedés védtelenebb szereplői számára, így a gyalogosok és a kerékpárosok mellett a motorkerékpárral közlekedőknek is. Fontos célnak nevezték továbbá, hogy az előírások használható, életszerű kereteket alkossanak, amelyek nem csak fokozzák a közlekedésbiztonságot, de javítják a meglévő szabályrendszer hiányosságait, felzárkóztatják a szabályozást napjaink elvárásaihoz, és olyan kereteket biztosítanak, amelyek segítik a motoros közlekedés fejlődését. A motorosokra vonatkozó szabályrendszer kialakítása ezért motoros szakértők, valamint szakmai és érdekképviseleti szervezetek bevonásával történik, tették hozzá a közleményben.
Az időjárásról.
A rétegfelhőzet megszűnését követően nagyrészt napos időre van kilátás, majd estétől erőteljesen megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A déli délkeleti szél nagy területen megélénkül. A csúcshőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Kora reggel többnyire 11 és 17 fok lesz, a szélvédettebb északkeleti harmadban, azonban ennél hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Az írói álmait félredobó Delneki Tamarának élete legnagyobb döntését kell meghoznia, amikor Miskolc egyik sikátorában találkozik egy magánnyomozóval. Józan észre hallgatva utasítsa el a hihetetlen ajánlatot, vagy csatlakozzon az ismeretlenhez egy gyilkosság kinyomozásában. Így kezdődik a Szintvalló halott trilógia története. A címadó első kötet után francia kettős címmel jelent meg Miskolci Bodnár Péter második kötete. És nemrégiben elkészült a fiatal író harmadik krimije a Luxus csapdájában is.
Nos, ez a történet egészen a középiskoláig kanyarodik vissza, amikor már a műszaki terület az elkezdődött a fizika és matematika órák kapcsán, és érződött, hogy ez lesz a szakirányom, de szerencsére nagyon erős irodalomoktatást kaptam, amely igen részletesen kiterjedt a világirodalom minden területére, és pont ezért kellő gyakorlatot adott, hogy egy kicsit így a saját gondolataimat is megfelelő formában tudjam leírni. És a számos korábbi olvasás élmény kapcsán merült fel először, hogy egy fantazi történetet elkezdek írni, hogyha itt elárulhatom, főként a Harry Potter volt az ihletadó forrás ebből, és amikor befejeződtek a könyvek, úgy éreztem, hogy igazából valami hiányzik, egy kis varázslat a mindennapokból, a mindennapi életből. Végül ez a fantasy trilógia megszületett, ez még főként a baráti körben, családban járt kézről kézre, és ebben éreztem, hogy a legerősebb vonal az valószínűleg a rejtélyek megoldására, a krimi jellegű feladványokra korlátozódott, és emiatt kezdtem el egy krimi trilógiát írni.
A miskolci és Miskolc környéki borkultúra emlékeinek feltárására, őrzésére és terjesztésére vállalkozott, és 1999-től képviseli azt a Lila Füredi Központú István Nádor borlovagrend. 1999. novemberében 16 jóbort kedvelő és részben termelő hölgyek és urak közös egyetértő akarattal és elhatározással megalakították a borlovagrend elődjét, a Lila Füredi Bortársaság Klubot. Az István Nádor borlovagrend idén jubilál, 25. vagyis 4. évszázados évfordulójukat ünneplik. A tagok több rendezvénnyel is készülnek a jubileumra.
Idén leszünk, van, aki azt mondja, hogy 25 évesek, én meg mondom, hogy gyerekek, ne 20, mondjátok azt, hogy 4. századosok. Mennyivel jobban hangzik, ugye? Úgyhogy az idén 4. századosok lettünk, hála Istennek, és hát több programmal készülünk. Szeretnénk ezt a 4. századot méltóképpen megünnepelni. Nagyon nagy szervezésben vagyunk, külsősök, támogatóink, szimpatizásaink, és a 3 nagy pillér, ugye, amire épül, a több kisebb mellett. Most először a Midonita templomba október 10-én csütörtökön 19 óra 30-tól lesz ez a jótékonysági háladó koncert.
Ez tehát a kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális 1 órát.
Hangodat, idegen arcokban láttalak, ami belőlünk megmarad, az én vagyok, már nem te vagy. Ezernyi megőrzött levél a közös időkről mesél, aki él, remél, mert nem remélni fél. Gyorsan elszáll, bárhogy mulattunk, magunk maradtunk. Ne mondd, hogy nem fáj, sebeket adtál, sebeket kaptál, bárhogy szaladtunk, magunk maradtunk. Élni sose sikerült, sose sikerült. Élni sose sikerült. A jelen végképp elvadul, térkép lett a múlt, a jövő eltűnt, elgurult, a közös égbolt ködbe borult, az éjjel így fészkel közel, kérdésre kérdéssel felel, soha nem lesz, aki úgy ölel, soha nem felejthetem el, ne mondd, hogy nem fáj az idő. Gyorsan elszáll, bárhogy mulattunk, magunk maradtunk. Ne mondd, hogy nem fáj, sebeket adtál, sebeket kaptál, bárhogy szaladtunk, magunk maradtunk. Élni sose sikerült, sose sikerült. Élni sose sikerült.
Kultóra. Kulturális 1 óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Az írói álmait félredobó Delneki Tamarának élete legnagyobb döntését kell meghoznia, amikor Miskolc egyik sikátorában találkozik egy magánnyomozóval. Józan észre hallgatva utasítsa el a hihetetlen ajánlatot, vagy csatlakozzon az ismeretlenhez egy gyilkosság kinyomozásában. Így kezdődik a Szintvalló halott trilógia története. A címadó első kötet után francia kettős címmel jelent meg Miskolci Bodnár Péter második kötete. És nemrégiben elkészült a fiatal író harmadik krimije a Luxus csapdájában is. Hogy miért és hogyan ír krimit egy egyébként műszaki területen dolgozó fiatal, hogyan szőtte a főhős történetét, hogyan lett trilógia a történet, és hogyan jelenik meg Miskolc a kötetekben, ezekről is kérdezem a következő percekben a szerzőt, Miskolci Bodnár Pétert.
Nos, ez a történet egészen a középiskoláig kanyarodik vissza, amikor már a műszaki terület az elkezdődött a fizika és matematika órák kapcsán, és érződött, hogy ez lesz a szakirányom, de szerencsére nagyon erős irodalomoktatást kaptam, amely igen részletesen kiterjedt a világirodalom minden területére, és pont ezért kellő gyakorlatot adott, hogy egy kicsit így a saját gondolataimat is megfelelő formában tudjam leírni, és a számos korábbi olvasás élmény kapcsán merült fel először, hogy egy fantazi történetet elkezdek írni, hogyha itt elárulhatom, főként a Harry Potter volt az ihlet adó forrás ebből, és amikor befejeződtek a könyvek, úgy éreztem, hogy igazából valami hiányzik, egy kis varázslat a mindennapokból, a mindennapi életből. Végül ez a fantasy trilógia megszületett, ez még főként a baráti körben, családban járt kézről kézre, és ebben éreztem, hogy a legerősebb vonal az valószínűleg a rejtélyek megoldására, a krimi jellegű feladványokra korlátozódott, és emiatt kezdtem el egy krimi trilógiát írni.
Hogyan kezdődött a történet? Már rögtön az elején tudtad, hogy ebből trilógia lesz?
Nem, sőt az elején igazából még azt se tudtam, hogy ebből könyv lesz, ugyanis az első történet az még inkább egy krimi játék volt, amit a barátok számára írtam, és éppen ezért indul az egész történet Miskolcon, hiszen ekkor még a baráti körünk többsége itt élt, és egy unalmasabb szemeszter során szerettem volna egy kis érdekességet csempészni a mindennapokba, és ezért készítettem egy játékötletet, amely során online is, illetve személyesen is bizonyos karakterinformációkat, bizonyítékokat, ilyen rövid videó összevágásokat küldtem el a barátoknak, hogy megoldják ezt a rejtvényt. És végül olyan jól sikerült ez a történet, hogy ők javasolták, hogy ez igazából egy könyvben is remekül mutatna ez a történet.
És milyen út vezetett az ötlettől a könyvig?
Érdekes kérdés. Mondhatnám, hogy az elgondolás az nagyon gyorsan jött, és nagyon, nagyon hamar elkészült a történet váza és a karakterek kidolgozása. Utána viszont egy úgymond nagyon hosszú út vezetett, amíg ezt tényleg minden részletet kigondolva minden a helyére került, és az egész könyvformátumban is megoldódott, és később itt még... hogy mondjam, a trilógia ekkor még nem érződött trilógiának, hanem egyetlen könyv került befejezésre. Egészen pontosan 2015-ben készült az első könyv, és később egy utazás során jött az ihlet, hogy a karakterekben bizony még több is lehet, és éppen ezért érdemes folytatni ezt a történetet.
Akkor ha egy kicsit bővebben bemutatnád nekünk a történetet, miről szól tulajdonképpen, kapcsolódik szorosan egymáshoz a három kötet?
Igen, az első kötet mondhatjuk úgy, hogy egy bevezető történet, a két főszereplő karakterét itt ismerjük meg. Női főszereplővel kezdődik a történet, ő Delneki Tamara, egy szintén krimiíró nő, aki kicsit sikertelen még a könyvkiadásban, úgyhogy igazi polihisztorként úgymond keresi az útját itt Miskolcon, amikor egy váratlan este találkozik egy angol-amerikai nyomozóval, aki megkéri, hogy segítsen egy ügy kidolgozásában. Ez a nyomozó Eckerly Sinclair, és kiderül róla, hogy a nyomozásban nem véletlenül ezt a kezdő írónőt kérte föl segítőjeként. Úgyhogy így az ő történetüket követjük nyomon Miskolcon belül, illetve a történet egészen szép lassan kirajzódik, nem csak Magyarországon, hanem egészen európai háttereket bemutatva. Tehát velük indul az első történet, és amikor ez sikeresen lezárul, ez önmagában egy teljes kerek egész történet, azzal zárul a könyv, hogy mivel a sikeres nyomozás kapcsán Eköli Sinclair szeretné egy ennél sokkal nagyobb összeesküvés felfedésére megkérni Tamarát. A második könyvben ezt a francia kettős címmel jelentettem meg, ugyanis a kettősség nem csak a főszereplő kettősre vonatkozik, hanem két idősíkon zajlik az esemény, és itt a nyomozó háttér életéből is megismerünk egy olyan ügyet, amit bár megoldott, de a végső megoldásra a ténylegesen az elkövető felfedésre még nem került sor. És ezért kéri meg Tamarát, aki tényleg nem csak krimi íróként, hanem nyomozóként is nagyon szemfülesnek és jó nyomozói érzéke megáldott személynek bizonyul, hogy ő segítsen ebben az ügyben. És amikor ez így a jelenben és a múltban is játszódnak az események, és végül sikerül megoldani ezt a múltbéli ügyet, itt pedig kiderül, hogy mindez, amit eddig közösen átéltek, valójában egy nagyobb gyilkossági sorozatnak az eleme. És itt térünk rá a harmadik könyvre, ugyanis ekkor már, bár nem tudja, hogy ki az elkövető, de biztos benne, hogy mikor és hol történik a következő esemény, és ez lesz a trilógia záró története.
Miskolc hogyan jelenik meg a kötetben? Említetted többször, csak tudjuk, hogy Miskolcon vagyunk, vagy esetleg valamilyen jellegzetes épületről, utcáról is írsz benne?
Nagyon sok jellegzetesség kerül előtérbe a könyvben, bár szoktam mondani, hogy némi kreatív írói fantáziát is beleviszek a város leírásába, ugyanis bizonyos helyszíneket, éttermeket, kávézókat nem nevezek nevén, így ezeket egy kicsit átdolgoztam, bár nagyon sokszor ihletadó forrás volt, hogy ezeken a helyeken én is beültem egy kávéra, és írtam a történetet. De a legfontosabb helyszín, ami mindenki számára ismerős lesz, az a Lilafüredi hotelpalota, ami remek főhadiszállásnak bizonyul a nyomozó számára, és ez a helyszín nem csak a könyvekben kerül előtérbe, hanem egyfajta nagyon kedves kapcsolat alakult ki köztem és a vezetőség között, így náluk volt a könyvbemutató ünnepség mind a két alkalommal, illetve nagyon sokáig ők úgymond szponzorként is támogattak, és elérhetővé tették a könyveket a ott megszálló vendégek számára, így ez az egyik legfontosabb helyszín, de a palota szálló mellett számos apró utalást teszek, úgyhogy aki Miskolcot ismeri, annak biztos, hogy különleges élmény lesz.
Hogyan kell elképzelnünk, hogy működik a gyakorlatban, mikor, hogyan írsz?
Régebben ez még az egyetemi évek alatt kezdődött el igazán, már említettem, hogy már a középiskolában is, de az egyetemi szemeszterek során, amikor bevallom, nem sok szabadidőm volt az írásra. Valahogy mégis ekkor voltam a legproduktívabb, ugyanis azt a szűkös időt, amit erre tudtam használni, azt mindenképpen felhasználtam, és a sok vonat, út alatt Budapest és Miskolc között az remek alkalom volt, hogy közben. Korábban még kézzel írtam a legfontosabb fejezeteket, később ezt már inkább gépelve követtem el, de nagyon fontos lépés volt mindig a legalább a történetvázát és a fejezeteknek a részleteit először kézzel felskiccelni. Ez amúgy úgy hallottam, hogy mindenképpen kreatívabb eredményeket szül, mintha közvetlen a számítógéppel kezdenénk írni. Igazából még az írás folyamatához az ihletszerzés egy nagyon fontos lépés, ahol ez főként egy tudatos folyamat eredménye, amíg tényleg ez volt az egyik célkitűzés, ami nagyon részletes, és hibák vagy történet hiányok nélkül készüljenek el ezek a könyvek. Így ez egy nagyon, nagyon hosszú folyamat, amíg eljutunk idáig, de a spontán ihlet az lehet akár egy teljesen véletlenül, akár egy 10 perc alatt egy teljes történetszál elkészülhet.
És most hogyan van időd, mikor tudsz írni, hiszen ha jól tudom, akkor műszaki területen dolgozol, és nem is Miskolcon, nem is Magyarországon.
Bizony, Bécsben élek, és ott is dolgozom, a feleségemmel élünk együtt, és az utóbbi időszak különösen a Covid világjárvány óta természetesen nehezebb volt, és sok feladat van mind a munkában, mind a magánéletben. De szerencsére még mindig jut idő arra, hogy egy-egy akár a meglévő könyveknek az angol fordításán dolgozzak, akár egy-egy új történetet kezdjek el írni. A kevesebb idő miatt az már most látszik, hogy valószínűleg nem egy új könyvsorozatba kezdek, hanem inkább kisregényekben, novellákban gondolkozok. Továbbra is a krimi a fő műfaj, de így egy kicsit változatosabb lehetőségek állnak előttem, és különböző, nagyon különböző területekről is tudok egy-egy történetet leírni.
Akkor, hogyha a céljaidról, a terveidről egy kicsit mesélnél még nekünk, van már a következő történet?
Igazából igen, már két rövid történet is elkészült. Ebből az egyik valójában a trilógia egy kis folytatásos jelenete, bár az mindenképp elhatározta, hogy maga a trilógia története az ezzel a megjelenése végleges, és ez már semmi nem fogja felülírni, de egy-egy szereplőnek még lehet érdekes utótörténete, vagy egy-egy jelenet, amit érdemes megírni. Az egyik ilyen rövid történet ezt foglalja össze. A másik pedig egy igazából részben saját élményekre épülő, kicsit vidámabb hangulatú krimi történet, ha vidámságról beszélhetünk természetesen egy gyilkossági eset kapcsán. Ugyanis én a Covid első lezárását, tehát az első nagy karantén időszakát Bécsben egy zenész kollégiumban töltöttem el, és ott, ami a krimi történetekre jellemző, hogy egy helyszínen valamiért lezárva, és nem a külvilággal kevesebb kapcsolatot ápolva jelennek meg a szereplők, ez természetesen adott volt, és ott a baráti körrel átélt eseményekből egyfajta ilyen Decameroninak nevezett krimi történet került leírásra.
A napokban volt ugye a könyvben mutató, hogyan sikerült, milyen visszajelzéseket kaptál, hogy érezted magad?
Számomra remekül sikerült, és minden korábbi elvárásomat felülmúlta. Mint említettem, a Hotel Palotában volt ez a megnyitó, vagy könyv bemutató ünnepség, pont mint 2018-ban az első két könyv kapcsán, és számomra már maga a helyszín is nagyon nosztalgikus volt. Igazából a könyvemutató az egy hosszabb előadásból állt, ahol egy kicsit ott részletesebben a történet és a könyvek hátteréről mesélek. Egy nagyobb fejezet tartalmazta a könyvkiadás nehézségeinek egyfajta kicsit humorosabb bemutatását, és valamiért ez nagy siker volt a prezentáció során. Ezzel kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy magánkiadásban jelent meg mind a három könyv, és ez egyrészt a fő karakter számára is egy érdekes kapcsolat, hiszen szintén egy krimi íróról írok, így van lehetőség egy kicsit visszajelezni, így a írói szócsőként használni a karaktereket. Számomra viszont a magánkiadásban az is nagyon fontos, hogy úgymond így szabad kezet kapok a kiadás teljes folyamatáról, tehát a borítótervtől kezdve a kiadás mikéntjét, a leírásokat, a egyes illusztrációkat is azt így saját magam határoztam meg, és ez fontos volt a kezdetekben, hogy szeretnék a műhöz úgymond teljesen hozzáférni. Magáról az ünnepségről még azt kell mondanom, hogy fantasztikus élmény volt, hogy pont ebben a nagyon rossz időjárási keretek között is mindenki eljött, és természetesen Miskolcról és Budapestről rengetegen érkeztek, de Magyarország több városából és külföldről is voltak, akik megtiszteltek a jelenlétükkel.
Meg lehet azt határozni, hogy kiknek ajánlanád ezt a trilógiát?
Krimi íróként a marketing területébe kacsingatva azt mondom, mindenkinek ajánlanám, de természetesen úgy érzem, hogy itt hazánkban is a krimi olvasásnak egy nagyon nagy történelme van, akár a magyar írókra is gondolunk, akár a Agatha Christie és Sherlock Holmes fordításokra, bármelyik könyvesboltban rengeteg külön polcokat találunk a krimi kedvelőinek, úgyhogy szerintem nekik semmiképp nem lesz csalódás. Ugyanakkor egy kicsit természetesen a szerelmi vonal is erőteljesebb a történetben, bár erről érkeztek még kritikák, hogy ezt lehet még fokozni, illetve jobban kidolgozni, de úgy éreztem, hogy ilyen szempontból is tud meglepetéseket okozni az olvasóknak. Korosztályban szerintem szintén bármely korosztály számára elérhető. Ilyenkor nehéz megmondani a korhatárt, mert természetesen gyilkossági ügyekről van szó, tehát nagyon fiataloknak nem ajánlanám, de mondjuk, amit manapság 12-es karikával tévében is lehet látni, ahhoz képest szerintem nem kell egy magasabb korhatárt meghatározni a könyvekhez. Biztos, hogy a fiatalabb generációk számára, legalábbis a könyvkedvelő fiatalabbak számára különleges élmény lehet akár a sokszínű helyszínek miatt is, hiszen majdnem Európa egészét bejárja végül a történet, illetve világszinten is van egy-egy kitekintés, akár Japánra, akár az Egyesült Államokra. Úgyhogy úgy vélem, hogy azért nagy csalódás semmiképp nem okozok olyanoknak, akik szeretik a könyveket.
És akkor megbeszéltük az interjú előtt, hogy egy kis részletet, de hát ugye az nem adná ki jól magát, hogyha belelapoznánk a könyvbe, hanem megbeszéltük, hogy a könyv hátulján lévő, a borítón lévő összefoglalót fogjuk most hallani tőled.
Igen. Miután három alkalommal kudarcot vallott nemezise felkutatásában, Ecoli Sinclair számára eljött az utolsó lehetőség, hogy megállítsa a globális gyilkossági sorozat kitervelőjét. Milliárdos nagybátyját hiába próbálja meggyőzni, hogy luxus jachtján tartott világra szóló ünnepsége lesz a következő célpont, be kell épülniük krimi írótársával, Delneki Tamarával. Miközben Brazíliától Japánig zajlik a nyomozás a hírhet bábmester múltbéli tettei után, a párosnak egyetlen estéje van, hogy az eltérített luxus jachton kiderítse, ki is áll a gyilkosságok hátterében. A rejtély megoldását a francia politikai elit intrikája, a nyomozói csoportba beépülő bérgyilkos, vagy épp a Scotland Yard ellen induló belső eljárás épp úgy zavarja, mint az információkat kiszivárogtató spanyol újságírónő és Tamara semmiből előtűnő volt szerelme. Egyetlen cél maradt, csapdába csalni azt az egy szemét, aki a háttérből az összes szállat mozgatja.
Ha valaki szeretne részleteket a trilógiáról, ha jól tudom, van egy Facebook oldala is a könyveknek.
Igen, az első könyv címe a Szintvalló Halott címszó alapján, mivel az egész sorozatnak nincs egy átfogó címe, ezért egyszerűen a Szintvalló Halott trilógia címmel egy Facebook csoport is elérhető, ahol részleteket lehet a könyvekkel kapcsolatban olvasni, illetve ott a beszerzéssel kapcsolatban is lehet akár a jelenlegi, akár későbbi friss híreket elérni. Továbbá a Instagram oldalon is lehet ezeket látni, de azt a Facebook oldalon keresztül a legegyszerűbb elérni.
Itt volt velünk a stúdióban a beszélgetés alatt az írónak az egyik barátja volt osztálytársa, Belovec Kinga, aki olvasta a könyveket. Szeretném kérdezni, hogy mi a véleményed a trilógiáról?
Nekem abban a szerencsében volt részem, hogy nem egy szokványos, úgymond otthoni takaró alatti bekuckózós olvasmány élményben volt részem, hanem egy úgymond olvasókör alakult ki a barátainkból, és a szerzővel, íróval együtt tudtuk egy felolvasó, úgymond délutánokon hát olvasni, oldalanként mentünk körbe, és ez annyira, hát hogy is mondjam, hatalmas élményt adott, hogy egyrésztről maga a történet is zseniális, meg az, hogy mennyi szálon fut, hogy hány karakter van benne, hány helyszín. Hát nagyon-nagyon hálás vagyok neki, hogy ilyen barátaim lehetnek, akik ennyire, hát hogy is mondjam, zseniálisak, és polihisztornak szoktam nevezni az én kedves Péter barátomat, de tényleg, hogy nagyon-nagyon olvasmányos, illetve olyanoknak ajánlanám én is, akik azért a krimiben már jártasabbak, mert én úgy vélem, hogy nem egy olyan olvasmány, amit úgy, hogy is mondjam, ilyen 5 perc alatt át lehet futni, azért egy kicsit szövevényesebb, de nekem az nagyon sokat segített, hogy ugye együtt olvashattuk, és hogyha mondjuk elakadás volt, vagy nem értettünk valamit, akkor azért az író ott kisegített minket, hogy ez akkor most hogy van, mint van, és tényleg egy hatalmas élmény volt ezt az egészet átélni.
az írói álmait félredobó Delneki Tamarának élete legnagyobb döntését kell meghoznia, amikor Miskolc egyik sikátorában találkozik egy magánnyomozóval. Józan észre hallgatva utasítsa el a hihetetlen ajánlatot, vagy csatlakozzon az ismeretlenhez egy gyilkosság kinyomozásában. Így kezdődik a Szintvalló halott trilógia története. A címadó első kötet után Francia kettős címmel jelent meg Miskolci Bodnár Péter második kötete. És nemrégiben elkészült a fiatal író harmadik krimie a Luxus csapdájában is. A trilógiáról beszélgettem az elmúlt percekben a szerzővel, Miskolci Bodnár Péterrel.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Forognak hasonló körök, semmi sincsen bebetonozva. A rémképek is elosonnak, az illúzió falai leomlanak, a sérelmek árnyai eloszlanak. Nincs határ, csak amit oda képzelsz, lehull a fától, szűnik a kényszer. Te és én szabadok leszünk a végén, a végén.
Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
A miskolci és Miskolc környéki borkultúra emlékeinek feltárására, őrzésére és terjesztésére vállalkozott, és 1999-től képviseli azt a Lilafüredi központú István Nádor borlovagrend. 1999. novemberében 16 jóbort kedvelő és részben termelő hölgyek és urak közös egyetértő akarattal és elhatározással megalakították a borlovagrend elődjét, a Lilafüredi Bortársaság Klubot. A hotel palota falai között jött létre az alapító okirat. A palota azóta is otthont ad a borlovagjainak. Innen él legendájuk az anzsuliliommal díszített kék taláruk, az avatásokat megörökítő kódexük. Az alakulás óta több mint 100-an viselik az István Nádor Borlovagrend lovagja címet. Feladatuk, hogy a Miskolchoz kötődő, borral és pince kultúrával foglalkozó egyesületekkel is tovább erősítsék kapcsolatukat. Fontosnak tartják, hogy olyan programokat nyújtsanak Miskolcnak, amelyekkel gazdagabb és színesebb lesz a vármegye székhely, sőt a régió. Az István Nádor Borlovagrend idén jubilál, 25. vagyis negyedévszázados évfordulójukat ünneplik. A tagok több rendezvénnyel is készülnek a jubileumra. Cupper Andrást, az István Nádor Borlovagrend alapító tagját, elnök nagymesterét hallják.
Idén leszünk. Van, aki azt mondja, hogy 25 évesek, én meg mondom, hogy gyerekek, ne 20, mondjátok azt, hogy negyedszázadosok. Mennyivel jobban hangzik, ugye? Úgyhogy az idén negyedszázadosok lettünk, hála Istennek, és hát több programmal készülünk. Szeretnénk ezt a negyedszázadot méltóképpen megünnepelni. Nagyon nagy szervezésben vagyunk, külsősök, támogatóink, szimpatizásaink, és a három nagy pillér, ugye, amire épül, a több kisebb mellett. Most először a Midonita templomba október 10-én csütörtökön 19:30-tól lesz ez a jótékonysági háladó koncert. Egy pár neves művész be is mondhatok. Vágó Zsuzsa, Verép Tamás, Jancsó Dóra, Cselepák Balázs, Kolozsi Balázs és többek között Kovács Gábor fogja színesíteni ezt az estét. Még lehet, hogy egy-két meglepetésünk is lesz, amit most nem mondok. Aztán következik majd november 24-én vasárnap a Lilafüredi Palota szállóban a szokásos, már most ugye ma lehet mondani, hogy a szokásos, hagyományos jótékonysági gálavacsoránk, ahol hát a magyarországi borrendek számos képviselője jelen lesznek úgy mondom, hogy nevesebb, ismertebb emberek, jönnek a határon túlról, Erdélyből, vagy Erdélyországból, ahogy mi is ugye hívjuk, Felvidékről, Délvidékről, Paskóatyáék jelentkeztek be, és ugye Lengyelországban, Tarnóban pedig már most több éve egy legátusunk működik, ők is képviselve lesznek. Ez lesz a fő ünnepségünk, hogy így mondjam. Ugye itt mindig a jótékonysági gálavacsora után megkeressük a kórházat, itt a megyei kórházat, és rákos betegeit, daganatos gyerekeknek gyűjtünk, és akkor ezt mindig átadjuk. Hát általában a sajtó, tévé nyilvánosság előtt, de lehet, hogy erről is be fogunk majd itt számolni. És még egy nagy, ja, és akkor itt lesz ez már ki van pipálva, hogy így mondjam, itt is nagyon jó programunk lesz, több neves előadó művész mellett, Pataki Attila, hogy ugye innen származik, ő már többször szórakoztatta a palotaszállóba a nagy érdeműt, viszont megígérte, hogy most a negyedszázadra a teljes Edda együttes lejön, és egy úgynevezett akusztikus koncertet fognak adni. Ez lesz novemberben, és december 10-e körül, ha jól emlékszem, akkor pedig a Miskolci Generali Arénába, hát egy kicsit megint csak a Borlovagrend tiszteletére egy nagy koncertet fognak adni. Úgyhogy sok-sok programunk van.
Mi minden történt ez alatt a 25 év alatt, hogy emlékszik erre vissza, ha néhány szóban kellene jellemezni, hogyan tudná összefoglalni?
Hát azt szoktam kicsit humorosan vagy viccesen mondani, hogy 25 évvel ezelőtt, amikor a Lilafüredi Palotaszálló pincéjébe 10 egy néhány alapító tagunk megalkotta az egyesületi életünknek a kódexét, a ruhánkat megterveztük, egyemek, akkor még olyan fiatalok voltunk, hogy a hölgyek azóta is nagyon fiatalok, nem megy felettük az idő, viszont mint jó magamnak is, de a férfi embereknek általában barna-fekete hajuk volt. Hát most van, aki már megkérdezte, hogy festem a hajam, igen, mondom, 25 évvel ezelőtt meguntam, hogy barna legyek, úgyhogy na hát ez a humoros vagy a vidám része, de hát ilyen az élet természetesen. Hát nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ez a pár ember elkezdte, ugye ez a 10 fő elkezdte még akkor 99-ben a Bortársaság Klub Lilafüred nevű formációt. Majd 2002-ben, igen, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége 5 jelöltet auditált borlovag rendi tagságra, az 5-ből 3-ot fölvetek, és köztük volt az István Nádor borlovag rend, és innen gyakorlatilag megkezdődött az a szép munka, ami mai napig folytatódik, és hát remélem még, hogy sokszor 25 évet megél. Ugye felélesztettük a régi népi hagyományokat, a János napi borszentelést, a szőlővesző, szőlővirág szentelését, nagyon sok jótékonysági esemény volt a támogatáson kívül, vak kisfiútnak a zenei tanulmányait finanszíroztuk, nagycsaládosoknak gyűjtöttünk élelmiszercsomagot. Most kitört az ukrán háború, az első között voltunk, amire megint csak nagyon büszke vagyok, hogy a lovagjaink rögtön, kis túlzással 24 órán belül, ugye az egy pár napot jelentett a mi esetünkbe, egy teherautónyi élelmiszert adományt gyűjtöttünk, és az ortodox egyház ezt kivitte rögtön a rászorulóknak. Tehát nagyon sok-sok szép esemény volt, sok mindenre lehetnénk büszkék, és arra megint csak nagyon-nagyon büszke vagyok, büszkék is vagyunk, hogy ahogy kezdtem, hogy megy felettünk az időt, kivéve a hölgyek felett, megjelentek, ugye megalakult a borlovagrend kadéttagozata, és hát ez egy frissítés. Egy picit úgy érzem, meg a kollégák és az elnökség is, hogy egy kicsit a jövőt kezdtük el így építeni, mert ugye nagyon-nagyon hálásak, nagyon aktívak, most már nagyobb érdeklődés van másfelől is, és hát nekünk tényleg úgy mondom, hogy bármerre megyünk országba, világba, hál' Istennek a egyik legszebb talárunk van, ez a királykék anzsú liliomokkal díszített talárunk. Mindenütt nagy-nagy szeretettel fogadnak minket. Arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy ugye szűkebb hazánk, városunk, Miskolcnak a jó hírnevét, Bükkalja hírnevét. Most kezd már beérni, nagyon jó a kapcsolat a többi boros civil szervezetekkel, és ugye mi kezdtük el a Miskolcváros bora versenyt is annak idején, most már ez is ugye 2 éventén megvalósult, sőt most már a polgármester a borát is csinálják a többi egyesületek. Tehát nagyon sok minden van, amit mondhatnám, sorolhatnám talán estig. Picit szoktunk is idézőjelbe élcelődni, ugye, hogy a hagyományos, tehát a borlovag, ki lehet borlovag, és hogy történik, ugye, hát aki elsősorban kedveli, szereti a helyi borokat, képezi magát, meg a kultúrát, borfogyasztás és a hozzá kapcsolódó gasztronómiát ugye magáévá teszi, megjelenik a rendezvényeken, és van 2 ajánlója, aki idézőjelben jótállást vállal, garanciát vállal érte, hogy ez az ember, akit én ide behoztam, ez egy bort szerető magyar ember, és követi a mi szabályzatunkat. Ami viszonylag együtt egy nagyon egyszerű történet. Na most a kedves kadétőinknál ez egészen másképp történik. Itt úgy kell tanúbizonyságot tenni arról, hogy ő méltó a kadéttagozatra, hogy ezt a 10 főt, akiből 9-ből kadét lett aztán, elvittük Tokajhegyalja, Császta, Bogács, Miskolc különböző borterületekre, szőlőmunkát végeztek. Tehát nem hetekig tartott, de belekóstoltak. Aztán jött a szüret. Szüreteltek. Asszú szemeket kellett válogatni. Tokajba megnéztük a Sajgó pincészetnél, hogy egyáltalán mi is az az asszú, hogy születik meg az asszú, mi is az az eszencia. Különböző műszerekkel ugye megmértek, tehát gyakorlati dolgokra is szeretettek, és mindezek, amikor megtörténtek, hát természetesen egy kis kóstolás is volt, mert ugye a boros helyen kóstolás nélkül nem lehet, amikor ezek megtörténtek, akkor egy 8-10 perces PPT dolgozatot kellett írni, ezt szépen, ugye egy vizsga volt gyakorlatilag, ezt mindenki levetítette, előadta, és a borvidékre jellemző, ahol jártak ezek a fiatalok, a borászok ott voltak, szakemberek, képviselők, és ugye akkor kérdéseket tettek fel. Bizony volt olyan leányzó, meg fiú, aki azt mondta, hogy hát jobban izgultam, mint a mit tudom, melyik érettségi szóbeli vizsgámon. És örömmel jelentem, ugye, hogy a 10 főből 9 fő megmaradt, és nem akarok értékeket összehasonlítani, mert nagyon sokan, merem remélni, hogy mindenki büszkén és boldogan viseli, hogy ő az István Ádor borlovagrend lovagja, de ajánlásra történik, meg garanciára. Itt viszont meg kell felelni. És ez azért jó számunkra, mert valahogy úgy látjuk, hogy a felelősség másképp csapódik le. Most majd aztán egy-két év múlva tervezzük, hogy hogy lesznek ők majd válpántos lovagjelöltek. És ha akkor is kedvük lesz, meg egyebek, akkor majd egyszer lovagok lesznek. Így áll össze.
A kaditokon kívül hány tagja van jelenleg a borlovagrendnek, és ez a 25 év alatt hogyan változott? Változott-e?
Igen, hát sajnos már nagyon sokan elmentek. Az alapítók, meg a kezdeti időszak óta is. Hát amikor megalakultunk, ugye akkor sem ilyen kadétkorúak voltunk, és bizony ezelőtt, aki 50-60 éves volt, és éljen sokáig, azért most már 80 fele közelednek sokan közülünk, vagy 70 éve, és ezért is lett a főleg a kadéttagozat, ahogy az előbb mondtam, hogy egy picit a jövőt is kell építeni. Tiszteletbeli és taláros, meg pántas tagokkal közel 100-an vagyunk, ami azt jelenti, hogy ennek kevesebb, mint a fele Miskolc és Borsodi kötődésű, de hát nagyon sok jó nevű ismert művész, a Nyári Károlytól kezdve a Szent Mártinig, opera énekesek, költők, tehát nagyon színes a bor ennek az összetétele. Szeretnénk, hogyha egyszer mindenki ott lenne, de ugye elég nehéz ma már ezt megvalósítani, mert ugye többen vagy más országból is élnek, vagy program jön közben, de azért úgy mindig sokszor eljönnek a egy-egy rendezvényünkre.
Meg lehet-e, hogyan lehet meghatározni, megfogalmazni, hogy mi a célja, feladata a borlovagrendnek?
Nagyon-nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni, bár hogyha összehasonlításból iszunk, ugye az alkoholos ital a sör is, a pálinka is, meg a bor is. De a bor, azt szoktuk mondani, az nem csak egy alkoholos ital. Olyan pillanatainkban, amikor kicsit meghittebb körülmények között vagyunk, akkor tényleg azt szoktuk mondani, hogy Krisztus vére, a bor, a jó magyar bor, és hát büszkék lehetünk arra az eredményre, amit a magyar borászok elértek, bár az időjárás mellett nagyon sok olyan egyéb adminisztratív és olyan dolgokkal küszködnek, hogy bizony nagyon nagy kitartás kell. Nem beszélve arról, hogy az utóbbi időkben ez a, nem csak beszélünk a felmelegedésről, hanem a bőrünkön is tapasztaljuk, és az öreg borászoktól, amikor kérdezzük tavasszal, meccés után, virágzáskor, hogy na milyen termés várható, és mondják, hogy hát a termés szépnek ígérkezik, de még nagyon sokat kell kint aludni a szőlőnek, hogy addig ne legyen jég, vihar egyebek. A másik dolog pedig, tehát szeretjük, nem szeretni kell, hanem szeretjük a magyar bort, szeretjük a helyi borokat, büszkék vagyunk arra, hogy itt az avas kezd feléledni. Több olyan borral foglalkozó egyesület van, aki sokféleképpen ápolja ezt a hagyományt, ami valamikor ugye Miskolc nem acélváros volt, hanem itt a görög kereskedők révén inkább a borkereskedelemről szólt. De nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a borhoz nagyon-nagyon sok olyan dolog tartozik az életbe, lehet, hogy csak nekünk, borkedvelőknek, vagy borlovagoknak, amit ugye illik tudni a borról, a gasztronómiánál, nagyon sok művészet kapcsolódik hozzá, úgy a könnyű zenébe, mint a komoly zenébe, költészet, versek, és egy borlovagnak azért, ha nem is polihisztornak kell lenni ebbe a témába, de azért illik otthonosan mozogni.
A miskolci és Miskolc környéki borkultúra emlékeinek feltárására, őrzésére és terjesztésére vállalkozott, és 1999-től képviseli azt a Lila Füredi Központú István Nádor borlovagrend. 1999. novemberében 16 jóbort kedvelő és részben termelő hölgyek és urak közös egyetértő akarattal és elhatározással megalakították a borlovagrend elődjét, a Lila Füredi Bortársaság Klubot. Az István Nádor borlovagrend idén jubilál, 25. vagyis 4. évszázados évfordulójukat ünneplik. A tagok több rendezvénnyel is készülnek a jubileumra. Cupper Andrást, az István Nádor borlovagrend alapító tagját, elnök nagymesterét hallották.
Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Ez a csúcs illúzió, a magány néha effektív infúzió. Nyakamon a kérdések, a válaszok fényévekre vannak, és ahogy én erőre kapnak, menni kell. Válaszok fényévekre vannak, és ahogy én erőre kapnak, menni kell, mert meddig egyedül csak te döntöd el. Ó, menni kell, hát menni kell, nem nehéz, innen onnan jól jön majd a józan ész. Máshogy lesz, és alig várom, hogy a felhőtlen világ legyen a párom. Tollat, csendet vinni, ha menni kell. Menni kell. Csendet vinni, ha menni kell.
Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
csendben nézzük, mi ott fenn, miközben várnak odalenn, ahogy a szürke sokaság forog. A ruhát akasztják, nem tudják akasztani kár, szélcsend van, a nap se süt le már, s az égbolt vár. Sorokban várnak vacogva, egy emberöltőt ki tudja, egy emberöltőt ki tudja. Tudjuk, hogy lent van a helyünk, a sorban már elvegyülünk, a sorban már elvegyülünk. Mézes kalács házikó, mibe bárki betérhet.
Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől